nem célzással, nem adresszával, de mégis Pálnak a Róma beléhez írt levelének a negyedik fejezetéből veszek elő most egy bibliai verset. Márpedig a hetedik vers így szól: boldogok, akiknek megbocsátottak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztetettek az ő bűneik. 8. vers: boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Melyik, mit is olvastam én most Páltól, alias Ráv Saultól, nem más, mint a 32. Zsoltárt, amelyiket folytatom. 32. Zsoltár: boldog az, akinek hamisága megbocsátott, vétke elfedeztetett, boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalásság nincsen. Míg elhagatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, míg éjjel-nappal rám nehezedik kezed, életerőm ellankadt, mindegy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, és bűnemet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád folyszkodik minden kegyes alkalmas időbe, bár a nagy vizek áradásának nem juthatnak azok el hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől, védj körül engem a szabadulás örömével. Bölcsé tesztek, és megtanítok téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsolok téged. Ne legyetek oktalanak, mint a ló, mint az összvér, amelyeknek kantára és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi az körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazok, örvendezzetek mindjárt ti egyenes lelkűek. Ez a boldogság Zsoltára, a 32. Zsoltár, boldog, eszembe jutnak a régi-régi genfi Zsoltárok, ó, mely boldog az ember, és így tovább mondhatnám ezeket a szép zsoltáros énekeket, mindnek ez a tartalma, de amikor Pál beszél, pontosan ugyanazt mondja, mint a 32. Zsoltár, boldog, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek a bűne megbocsátatik, és a vétege elfeledkezik. Ez igazából mind bűnbánati zsoltár, épp úgy, mint az első zsoltár, mint az 51. zsoltár, sorolhatnám a bűnbánati zsoltárokat, és ennek a zsoltárnak mégis van egy olyan taglalása, hogy meg kell értenünk, hogy nekünk szól. Boldog az, akinek hamissága megbocsátott, vétke elfeledkezhet. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalásság nincsen. Én úgy gondolom, hogy pontosan, sokszor felmerül ez a kérdés, hogy boldog vagyok-e. Boldog, és egészen hamis képzeteink vannak a boldogságról. Boldog vagyok, hogy nem vettek észre valamit, boldog vagyok, hogy el tudtam dugni, boldog vagyok, hogy nem szólaltam meg, és nem tudják, boldog vagyok, hogy még a ruhámat is úgy veszem fel, hogy nem látják, boldog vagyok, és mégsem vagyok boldog, mert nem ismerem ezt a fajta boldogságot, mint az első Zsoltárban benne van. A boldogság Zsoltár benne van a 34-ben, benne van a 106-ban, 112-ben, 128, mind boldogsággal kezdődő zsoltárok, benne van az a boldogság, amire szükségünk van. És meg kell értenünk, hogy akkor vagyunk igazából boldogok, ha rendezettek vagyunk. Boldog az az ember, akinek hamissága megbocsátatott. Hamissága? Hamissága az, amelyik voltunk, vagyunk, sunyítás, bűn, vétek. Mind-mind erről beszél itt a zsoltáros, és igazából ez a boldogságnak a szavai arról szól, hogy rendezzük az életünket. És amikor itt ebben a zsoltárban elérkezünk a 7. vershez, a 8. vershez, abban a pillanatban van egy vágás a zsoltárnak. Először a zsoltáros beszél, elmondja, milyen volt, elmondta, hogy oktalan, elmondta, hogy pucolós volt, mondhatnám, elmondja azt, hogy rejtette, elrejtette a bűneit, és abban lankadt el. Igen ám, el kell mondani, sokszor az ember a saját hazugsága miatt fárad el, mert állandóan vigyázni kell, hogy nehogy vélem kiderüljön, és nekem is eszembe jött a fiatal koromból, hogy már nem tudtam, hogy mi az igazság, mert annyira tudtam hazudni, annyira benne voltam, annyira gurítottam, hogy már nem tudtam számon tartani, kinek mit mondtam, és egy idő után már nem is tudtam, mi az igazság. És ebbe lehet fáradni. Be lehet fáradni ebbe a vargabetűs életmódba, be lehet fáradni egy házasságon belül a ki nem mondott dolgokba, el lehet fáradni mindenbe, ami nincs rendezve. És olyan szép és olyan egyszerű a zsoltárosnak a megvallása: éjjel-nappal is rám nehezedik kezem, addig élet, még éjjel-nappal rám nehezedik kezed, életrem ellankadt, mindegy a nyár hevében. Mert Isten rád terheli. Isten rád terheli azt, ami vagy, azt, aki vagy. Azt, ami hamisság bennünk, az, ami vétek, az, ami bűn bennünk, ezt Isten ránk terheli. Nem azért, hogy meg akar ölni, meg akar folytani. Nem azért adta a törvényt, hogy ellenünk legyen. Nem azért van, hiszen a zsidó négyben, ez a Róma négyben folytatódik is, hogy hogy történik a törvény és a zsidó és nem zsidó közötti viszony a bűn tekintetében, hitáltal, mint Ábrahámnál. Mégis itt van az, ami a Zsoltáros tanít bennünket. Bevallottam a vétkem néked, bűnömet el nem fedeztem, és azt mondtam, hogy bevallom. Ez a fordulópont. Ez a fordulópont, amire jön a válasz a 8. verssel. Bölcsé tesztek, és megtanítok téged az útra, amelyen jár, szemeimmel tanácsolok téged. És ez olyan szép ez a mondat, megtanítlak az útra, merre kell menni, már nem kell erőlködnöd, nem kell félned, tudod, így biztos nem. Az első tanítás az, amikor észreveszem a bűnömet, a hamisságot, arra már többet nem mehetek. Arra már nem, mert nagyon nehéz volt az. Nagyon nehéz volt az állapot, ami az én életemben is az az út volt, az az irány volt, az a mód volt, az az állapot volt. Oda én már többet nem akarok menni. Oda nem, megértettem. Megértettem Isten törvényét, és megértettem azt, hogy milyen nehéz volt. És megélhettem azt a szabadságot, hogy a törvény és a kegyelemnek a függvényében érezhettem, hogy nem kell félnem, nem kell erőködnem, nem kell gurítanom, nem egyenesen mehetek. Egyenesen, és ebben az ígéretben benne van, bölcsé tesztek. A bölcs nem más jelent, ez nem azt jelenti, hogy most még 3 diplomát szerzel a semmihez képest, hanem azt jelenti, hogy megismered Istent. Azt jelenti. Megismered Isten akaratát, megismered Istennek az akaratát a te életedre, és a szemeimmel, és az olyan szép, és a szemeimmel tanácsollak téged. Isten nem üt, nem vág a szemeimmel. És a szem pedig annyit jelent, hogy ott vagy előtte. Lát egy olyan kontaktus, ami a látása egyezik a te látásoddal. Amikor Istennek a látása a te látással egyezik, és tudod, hogy ő mit akar mondani. Ezt igazából a szerelmesek tudják elmondani, hogy ránéz a másikra, és tudja. Tudja, érzi, és nem kell kimondani se, a szem beszél. A lélek tükre a szem, és így mondhatnánk tovább a világi szavakat is. A szememmel vezérlek. Ez olyan szerelmes mondat, és olyan szerelmes igényed, hogy nem beszél, nem idomít Isten, hanem egyszerűen látod, merre kell menni. Fölnézel, és látod az ő szemét, és a szellem értelemben értendő, látom az ő szemét. Látom azt, ami előtt vagyok, látom az, ami megvizsgál, látom, amelyik irányít, látom az ő szemében önmagamat, önmagamat látom, mint a tükörbe, Isten szemében önmagamat. És itt a 8. verstől kezdődik az ígéret. De ebben azért benne van a figyelmeztetés is. Bölcsé teszek, és megtanítalak téged az útra, amelyen jár, szememmel tanácsolak téged. Ez annyi finomság van ebben a mondatban, hogy jó lenne átgondolni, azonban ott a figyelmeztetés, ne legyetek oktalak, mint a ló, mint az összvér, amelynek kantárai zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Mit kell tenni? Ne legyél olyan, mint a ló és a szamár. 2. Nagyon sokan azt hiszik, a ló egy nagyon okos állat, és meg kell mondani, pont a ló sokkal butább, mint a szamár. Ne legyél ló. Ebben benne van az, amit oly kevesen szeretnének ebben a mai szerencsétlen világban megérteni. Azt a szerencsétlenséget olyan nehezen értik meg, hogy a lót idomítják. A lónak minden lépését, ami létezik, meg lehet tanítani, és az vakon, szemellenzővel csinálja azt, amit mondanak neki. Nem azt akarja Isten, hogy te egy ló legyél, akinek fügyszóra vagy akármire vezényelhetnek, és ne legyél engedelmes, vak engedelmességgel ne menj az világ életébe. A világi utadon ne menjél. Ne legyél olyan, mint a ló. Ne legyél hűséges valakihez, valamihez, és nem kell szemellenzővel menni előre. Látnod kell, hiszen a szememmel tanácsolok, látsz. Ne legyél olyan, mint a ló. De ne legyél olyan, mint az összvér, aki tudja, de nem akarja. A szamárnak több esze van. Az hátra néz. Nekünk is volt olyanunk, amikor én még Budakeszin laktam, és a szomszédban volt 3 szamár, amik egy kocsit húztak, és hogyha valamivel többet raktak fel a kocsival, nem voltak hajlandóak tovább menni. És bizony volt, amikor tüzet kellett alájuk rakni, hogy elinduljanak. Nagyon-nagyon meg kellett serkenteni őket, egyszerűen volt eszük, hogy nem szakítják meg magukat. A lók azok ott szenvedtek, és fehér habos volt a hátuk, de mentek. Isten nem akar egyik végletet sem, meg a másikat sem. Nem akarja, szamár legyél, hogy kritizálja a dolgokat, hanem fogadja azt, amit ő ad. De ne legyél ló is, amelyik mindenkinek azt mondja, igen, igen, igen. Ne legyél egy szavazógép, és ne legyél olyan, aki mindenre igent mond. Ne legyél egyszerűen kiszolgáltatott embernek és senkinek. Ne legyél olyan. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Sok bánata van. Igen, ezt azt tudja elmondani, aki benne volt, abban, hogy milyen is volt az élete. És mégis Isten itt azzal bátorítja mindegyikünket. Sok bánata van. Az életünknek a gonosz területének és a gonosz állapotában sok bánat volt. De tényleg észrevetted azt, hogy kegyelemmel vett körül? Tényleg észrevetted azt, hogy a gonoszságodban nem haltál meg? Hogy nem mentél még mélyebbre, hogy nem történt olyan, amiből már kiúszhatatlan vagy, mert körülvett, mert akart valamit, mert megmentett. És innét következik az a 11. versnek a folytatása. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek mindjárt ti egyenes lelkűek. Lehet örülni. Lehet örülni. A bűnvállásnál az önmagunkról mondott vádbeszédet egyszerűen el lehet felejteni. Igen, ilyen voltam. Igen, az életemben volt olyan, ami piszkosul nehéz volt, hogy szép magyarul mondjam, nagyon nehéz volt. Nagyon-nagyon rugózkodtam, és nagyon nyomtak a dolgaim. Mondhatnám sorba, nem reklámozom a bűneimet, nem akarok kicsinyíteni, hogy nagyítani dolgokat. Bizony nehéz volt. Isten keze rajtam volt. Nehéz volt. Nagyon-nagyon sok sírós éjszakám volt, és nagyon sokszor leköptem magamat, hogy ez így nem megy tovább, mert utáltam magamat a bűneim miatt. Nem a teremtettségem miatt, a bűneim miatt. Nagyon nehéz volt. És mégis Isten rákényszerített arra, azt mondta, hogy na jó, akkor kezdjük. Meddig akarsz sunyítani? Meddig akarsz mást mondani, hogy te is tudod a valóságot, hogy ez nem Isten szerinti? Mennyire tudod önmagadról a vádbeszédet elmondani, hogy bűnös vagyok, mert a bűntudat után a bűnbánat az már önmagam elleni vádbeszéd is. Kegyelemmel, de vádbeszéd. Mert amikor tudom magamról ki vagyok, akkor magamat is vádolom a törvény szerint. Bizony, nehezek voltak ezek. És én azt mondom, hogy nagyon könnyű volt, amikor ki kellett mondanom a valóságot, és akkor Isten tudott adni nekem egy olyat, hogy elveszem rólad. Elveszem volna a terhet. Nem úgy vette el, hogy a bűnnek a következményét vette el, hanem a bűnt vette el. És úgy a teher is megszűnt. Megszűnt a teher, és utána jött, hogy tudtam mondani, hogy mindenki ezt csinálja, mert olyan jó. Utána mások felé is elindultam, hogy de jó, mi jó bűntől szabad című éneket mondhatnám a református énekeskönyvből, de milyen jó, hogy nem kell bűnben élni. Milyen jó, hogy nem kell a bűnnek a súlyát, és sokszor az embereknek a lenézését is magaddal viselni. Ennél borzalmas, amikor már önmagadat is lenézed, mert akár pszichésen is már veszélyes helyekre kerülsz. És akkor jön az emberből az öröm. De jó, te nem akarod? Hozzád folyászkodjék minden ember, mert nagyon sok emberen lehet látni a nyomot, a lenyomást, az örömtelenséget, mindenféle bajt, és lehet ez helyett boldog. Boldog az, akinek a hamissága megbocsátott, és bűnei elfedeztettek. Boldog. Mert tényleg voltak olyanok, amik nagyon hamisak bűnök voltak, és megbocsátott. Igen, megbocsátott. És voltak, amik vétkek voltak, és arra Isten azt mondta, na jó, felejkezzünk el. Mert ez kísértés volt, nem tudtad, tudattalanság állapota volt, sok minden volt. És az a felszabadulás nem lehet másképp megélni, mint másnak is azt mondom, neked is lehet. Neked is lehet boldog az életed. Nem arról beszélek, nem a lottó ötösről és akármiről beszélek, nem erről a boldogságról, hanem arról, hogy szabad vagy. Szabad vagy, és ebben a szabadban nem befejezés van, hanem úgy, ahogy Isten ígérét beáll, bölcsét teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsolok téged. Egy bűn rendezése, Isten elé állása, befejezése, kitisztulása, nem végállomás annak kezdet. ha valóban az ember életében van egy ilyen szakasz, amikor rendezés van, akkor ott van mögött az ígéret is. Bölcsé tesztek, megismeret is tett. Megismered, aki nem fog cserben hagyni, aki nem fog elleszni hagyni, aki nem hagy tétovázni, aki nem hagyja, hogy megint visszamenjél valami hasonlóra, azt fogja mondani, hogy már ott voltál, emlékezzel. Azt fogja mondani, hogy ne ismételj, és azt fogja mondani, bölcsé tesztek, megismertetem az én akaratomat, az én utamat, amelyet Jézusom most járt a te életedbe, hogy merre kell menned. Ő tanít meg, és amikor előtte kéri a zsoltáros, maga Dávid, te vagy oltalmon, te mentesz meg a veszedelemtől, védj körül engem a szabadulás örömével, akkor nem azt mondja Dávid, hogy bunkert akarok, szabadulást akarok. Szabadulás örömét. Én el tudom mondani, hogy volt sok ember, aki felé szolgáltam, és láthattam ezeket az örömöket. Kisebb-nagyobb dologban. De hadd legyen a saját bizonságom inkább ott. Nagyon-nagyon kötözött voltam. Nagyon-nagyon. Súlyosan. Nagyon nagy terhetek voltak rajtam. És amikor kimondtam ezt, akkor volt szabadulás, volt változás, és akkor szólalt meg az ígéret. Akkor most én is megmutatom magamat. Mert annak a mocskosnak nem mutatom meg a magam, csak mint szabadító. Ha megszabadítalak, akkor tudok úr és király lenni az életedben. De ott már, mint úr és király vezetlek, megmutatom az utat, és nem kell kérned, hogy oltalmam legyél, mert már az vagy. Már megkapod a védelmet. Nem kell továbbá kérni azt, amit kért, hogy a szabadulás örömét ad nekem, mert már megvan az örömöd, mert magad is megérzed, a súlyok lejöttek, és magad is megérzed, hogy folyamatosan jönnek a mindenféle dolgoktól való szabadulás. Az az ember, aki terhek alatt volt, annyira felszabadul, hogy ha visszagondol, akkor tényleg csak örömmel és hálával gondol vissza, hogy volt egyszer, amikor Isten megállította, rátette a kezét, ne tovább. Isten ráteszi a kezét, az nagyon nagy súly. Ráteszi a bűnödet az életedre, hogy ez te vagy. Nagyon nagy súly. És ez a nagyon nagy áldás, hogy Isten egyszer megállít. A bűneiddel állít meg. Elkezd fájni, elkezd nehéz lenni, és elindul valami, aminek a folytatása szabadíts meg. Add a szabadítás örömét. Dávid nagyon jót kért. Szabadítás örömét. Nem szabadítás kell, megoldás, hanem szabadítás örömét kell adni. Hogy többet nem lesz, hogy már többet nincs, hogy már elfelejtette, elfedezte, megbocsátotta az örömnek, ez a lényege. A befejezettség, ami befejezettségből indul előre, amikor megszólal. Itt a Zsoltárosnak a könyvében, 32. Zsoltárban nyomon lelhető, egykor valamikor maga a te szentélyben a pap szólalt meg, és közölte a bűnét rendező emberrel ugyanezeket, ezt nem csak Jeshua HaMashiach mondja ma, hanem ez a szentélybeli Isten tiszteletnek áldozati rendnek volt a része. Az a része volt, amikor valaki megtette az áldozatát, megvallotta a bűnét, és bűnáldozatot mutatott be ott az oltárnál, és akkor a pap felmentette. Jogában állt akkor felmenteni, és közölte mindenkivel, elvétettek a bűnei. Bizonságot tett arról a pap a nép előtt, ott a pitvari oltárnál, hogy igen, XY letette a bűnét, és Isten elfogadta az áldozatát. És én azt hiszem, hogy ma is ugyanennek létjogosultsága az, hogy maga Jeshua HaMashiach szól, elvette. Letette, elvette Isten az ő áldozatát, én, mint főpap, én teszek bizonságot az Atya előtt, és ti előttetek is. Ez maga is egy csodaszép ígéret. Csodaszép ígéret, hogy a pap tesz a te áldozatodról bizonságot. A pap hirdeti ki a büntelenségedet, és van főpapunk. Van főpapunk, van templom, van áldozat. A mi áldozatunk nem más, mint az a bizonyos bűnbánati áldozat, leteszem. És hogyha letetted, akkor ott van a szabadulás öröme. És ott van a bizonyíték, a pap szólal meg, a főpap megszólal, maga Jeshua. Tanáccsal bölcsé teszlek. Király, király ígéret ez ma már, hiszen ma a király és a főpap ugyanaz, bölcsétesztek és megtanítak téged az útra, amelyen jár, szemeimmel tanácsolat téged. Isten ekkor ezt ígérte Dávidnak, de ma a főpap és a király ugyanezt egy szemébe ígéri, mivel megszűntek a bűneid, mivel megbocsátottad, mivel elfogadtad az én váltságművemet, a te áldozatod is el van fogadva, az a bűnáldozat, hogy letetted. Továbbiakban valóban nincs más dolgod, örülni és boldognak lenni. Boldog az, akinek a hamissága megbocsátott, vétkelt elfedeztetett, boldog lehetsz, boldog. Ez a boldogság, ami nem a földi boldogsággal azonos. És utána én az örülés, hogy örülhetek, hogy többet nem mehetek vissza. Örülhetek annak, hogy tudom, mi az én utam. Örülhetek arra, hogy védelmem megvan. Örülhetek annak, hogy minden az ígéret, hogy bölcsétett, megtanított, és a szemeivel tanácsolt, magyarul vezetett vele, nem más, mint egy hosszú, végelláthatatlan, az örök életbe vezető útnak vagy a birtokosa. Lehet somákolni, lehet lenyelni bűnöket, lehet eltakarni. De én úgy gondolom, hogyha őszintén belenézzük az életünkbe, nem volt az olyan szép idő. Nem volt az a szép idő, amikor úgy le tudtam tagadni, el tudtam hallgatni, el tudtam adni előadásokat, egészen más sztorikkal. Nem volt az. Nem volt az boldogság. Nem boldogság az, amikor az ember annak is hazudik, akivel együtt él. Nem boldogság az, hogyha együtt egy családban valaki hazudik a másiknak. Nem boldogság az, hogyha akár egy közösségben is a hazugság működik, nem boldogság. Ezektől mind szabaddá tesz. Nem mind szabaddá tesz. Csak ott van az az út, amit Dávidnak is be kellett járni. Amíg ezt csináltam, hát balhé volt. De ahogy letettem, ahogy megvallottam, ahogy én magam lepleztem be magamat, abban a pillanatban ő viszont leplet az egészre. Az ő megbocsátása, szabadítása és kegyelme egymagában a boldogságot és az örömet megadja. Azt az örömet, ami minden fölött van, mert ezt emberek te soha nem oldod meg. Soha nem oldod meg a bűneidnek a következményeit. Ha más nem, évtizedekig rágalmazod magadat, meg rágolsz dolgokkal, meg vádolod magadat, vagy a másikat, oly mindegy, mert ez már önmagában háború. Szabaddá csak ő tehet. Titeket is, mindenkit csak ő tehet szabaddá. De a szabadság nem leírás, hanem az ígéretnek a kezdete. Megtanítok téged az útra, amelyen járj. Én úgy gondolom, hogy holnapi nap is elég nehéz útra léptek némelyek, akkor van egy ígéret. Beteszed, bevallod, kéred, és ott az ígéret, megtanítanak az útra. És ez nem háború, nem verekedés folytatása, nem egymás elleni harcok, ez egy másik út. És méghozzá lehet egy olyan út, ahol külön-külön, de egy úton mentek. Egy egészen más út. És ez valamennyiünknek szól. Ő tanítsa meg az utakat, és nem itt mi adjunk tanácsot másoknak. Ő tanítsa meg, hogy Istennek mi az terve, törvénye az olyan helyzetekben, amikor mi nagyon szívesen ítélkezünk. Ő tanítsa meg az utat, ő vezessen azon bennünket. És akkor még együtt is lehet örülni. Nem az, hogy megúsztátok, hanem hogy rendeződött. És ez nem speciális, hanem mindenkire vonatkozik. Minden egyes dolgunkban, bűnünkben, vétkünkben, kapcsolatunkban ez érvényes. Rendezni kell. Ha boldog akarsz lenni és örülni akarsz. És ha nem össze-vissza sétálni ebben a világban, hanem egy útra lépni, ahol biztosan mehetsz tovább. Ez az egyetlen egy megoldás. És ez az egyetlen egy megoldás nem csak Dávidtól hangzik el, hanem magától, Pál szájából is. Boldog, akinek megbocsátatott. Én kívánom mindenkinek, aki még nem érkezett el ide se, aki sose láttam, én csak azt tudom kívánni. Legyenek boldogok. Mindenki legyen boldog. És ennek a boldogságnak a céljából úgy tűnik, hogy még több törvényt kell tanítani. Mert a törvény az, amelyik leleplez. Az, amelyik terhet rak ránk. nem átkolt terhet. És ez a terhet azért hagyta Isten rajtunk, hogy minden tehertől megszabaduljunk, és ő